Istennek igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből, 49. fejezet, 14-től 26. versig. Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül. Mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként vezet föl valamennyit. Magadra aggatod őket, mint egy menyasszony. Feldúlt országot pusztán heverő romjai, még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjem le. Ezt mondod majd magadban. Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem száműzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam. Honnan valók ezek? Ezt mondja az én Uram, az Úr. Intek kezemmel a nemzeteknek, jelt adok a népeknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. Királyok lesznek a gondviselőid, fejedelemasszonyok a dajkáid. Földre borulnak előtted, és a lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Menekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? Igen, ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a musttól. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltód, Jákob erős Istene.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a hatalmas kiváltságot, hogy úgy jöhetünk te eléd, a mindenható Isten elé, hogy Jézus Krisztusban nem csak atyánknak szólíthatunk, hanem atyánknak is ismerhettünk meg téged. Egy olyan szerető édesapának, akinek gondod van a tiédre. Dicsőítünk téged, mert szabadító Isten vagy, mert megváltó Isten vagy. Dicsőítünk téged, mert azért mondhatunk téged atyánknak, mert kihoztál bennünket a halálból, mert kihoztál bennünket az árvaságból, mert megszabadítottál bennünket az elveszettségből, mert eljöttél hozzánk a sötétségbe, mert kihoztál bennünket a fogságból, és azt mondtad, hogy legyünk a tiéd. És hálás a szívünk azért a csodáért, hogy a tiéd lehettünk. És mégis, Urunk, te látod, hogy ezzel együtt és ennek ellenére mi magunk is gyakran úgy panaszkodunk, ahogy az igében olvastuk, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megvalljuk te neked, hogy kimondtuk ezeket a szavakat a szívünkben, a gondolatainkban. Megvalljuk te neked azt, hogy nem te rád és ígéreteidre néztünk, nem emeltük fel a mi tekintetünket igazságodra, szeretetedre és kegyelmedre, hanem leragadtak a gondolataink a körül, amit átéltünk, amit láttunk, amit tapasztalunk, és a nehézségben nem segítségül hívtunk, a nehézségben nem megvallottuk a reménységünket, hogy te nem hagytál el, hanem azt mondtuk, hogy bizonyára elhagytál, bizonyára elfeledkeztél rólunk. Bocsáss meg nekünk mindazt, ami ebből fakadt, bocsáss meg minden hitetlenséget, bocsáss meg minden olyan eségünket, amire azért éreztük magunkat felhatalmazva, mert azt mondtuk a szívünk mélyén, hogy ha te nem törődsz velünk, hát mi sem törődünk te veled. És köszönjük neked, hogy mégis örömhírt mondtál, és azt hirdetted, hogy hogyan feledkeznék el rólad, hiszen tenyerembe véstelek. És köszönjük neked azt a hatalmas szeretetet, hogy valóban tenyeredbe véstél, hiszen szeretetedből történt az, hogy te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a kezeit átütötték. Értünk, egyedül értünk, egyedül azokért, akik azt mondták, hogy nem emlékeznek rád, hogy nem akarnak veled járni. És te azt mondod, hogy nézzünk a kezeidre, nézzünk azokra a kezekre, amelyeket átütöttek értünk. Tenyeredbe véstél. Hogy feledhetnél hát el? Hogy feledhetnéd el a gyermekeidet? És köszönjük neked, hogy ma újra reménységet akarsz belénk önteni. És kérünk is, hogy emeld fel a tekintetünket. Kérünk, töltsd be szent lelkeddel. Kérünk, jöjj el hozzánk igéddel és igazságoddal. Kérünk, nyisd meg a mi szemeinket, a mi kemény szívünket. Lágyítsd meg erőddel, hatalmaddal, csodáddal, üzeneteddel, tüzeddel, szállj le ránk, hogy veled találkozzunk, hogy téged halljunk, hogy benned erősödjünk meg, hogy téged dicsőítsünk, és téged hirdessünk ennek az egész világnak. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Istenek igéjét Márk evangéliumának a 3. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a 35. versig. Azután Jézus hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magánkívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Beelzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak a javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki, íme atyád, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Kint vagy bent? Ki van kint, és ki van bent? Mi bent vagyunk egy templomban, mások kint vannak az utcán, vasárnap délelőtt. Egy másik olvasat szerint azonban ők vannak bent, hiszen a társadalom többsége nincs templomban vasárnap délelőtt, mi pedig ezen kívül, hiszen kiléptünk azok közül, akik vasárnap nincsenek templomban. Mi Isten országában bent vagyunk, mondjuk, ők meg kint, de az is igaz, hogy ők vannak bent, és mi vagyunk kint. Minden nézőpont kérdése, és a mobiltelefonokat most mindenki kapcsolja ki. Akár kint van, akár bent van. Mobiltelefonokat most, ha elfelejtettük, kapcsoljuk ki. Hasonló kérdéseket vet fel számunkra, akik bent vagyunk itt, Márk evangéliuma Jézussal kapcsolatosan. Jézust úgy látjuk, mint aki bent van egy házban, vitázik az írástudókkal, majd mint aki a családjával szemben áll, akik kint vannak, és a bent lévőkről, a vele együtt bent lévőkről mondja, hogy ők anyja és testvérei. Hová tartozik Jézus? Hová tartozik Jézus, és hová tartoznak vele együtt mindazok, akik követik őt? Hogyan viszonyul Jézus a társadalomhoz és a családhoz? Milyen szempontból nézve van, és vagyunk Jézussal együtt mi is, ha hozzá tartozunk kint, illetve bent? Mi az a mérce, ami igazán számít? Hiszen, ha az életre nézünk, vannak dolgok, amikből kívülre szorultunk, és ez bánt minket. Aztán vannak dolgok, amikből kívül vagyunk, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy kívül vagyunk. Aztán vannak dolgok, amikben bent vagyunk, pedig kint szeretnénk lenni. És vannak dolgok, amikben bent vagyunk, és azt mondjuk, jaj, de jó, hogy bent vagyunk. Ugyanakkor ezek a dolgok nem ritkán feszültségben állnak egymással, hiszen ha az egyik oldalon célhoz érünk, és oda jutunk, ahol szeretnénk lenni, sokszor a másik oldalon meg elvesztünk valamit. És ezért kell feltenni ezt a kérdést, mi az, ami igazán számít? Mi az a szilárd pont, mi az a mérce, amihez lehet, sőt, amihez érdemes viszonyítani azt, hogy mi van kint, és mi van bent. Hova tartozunk, és hova nem tartozunk. Ez a mai bibliai szakasz ebbe a kérdésbe ad bepillantást. Mi az, ami Jézust és azokat, akik vele vannak, meghatározza? Hogyan helyezi el Jézus önmagát? Hol van az a szilárd, biztos pont, amire Jézus felépíti, hogy ő kicsoda, mit tesz, hogyan viszonyul másokhoz, miből marad ki, mibe lép be? Jézus válasza, hogy az egyedüli, ami számít, az egyedüli, amire érdemes építeni, az az Atya akaratának a cselekvése. Azt mondja, az igazi mérce az engedelmesség Isten akaratának. Ez jelöli ki Jézus és az őt követők helyét, és azt mondja, ez határozza meg a kint és a bent határait. Engedelmesség az Isten akaratának. Azért, mert először azt tudjuk látni, hogy aki Isten akaratát cselekszi, az konfliktusba kerül, tehát kint lesz. Másodszor azért, mert aki Isten akaratát cselekszi, az egy új családot nyer, másik értelemben belülre kerül. Harmadszor pedig majd azt a kérdést tesszük fel, hogy na de hát hogyan is lehetne nekünk Isten akaratát cselekedni? Aki Isten akaratát cselekszi, az konfliktusba kerül, tehát kikerül. Ez a felolvasott szakasz két eseményből áll. Az egyik Jézus és hozzátartozói családja összeütközése, a másik esemény Jézus és az írástudók, a Jeruzsálemből érkező írástudók konfrontációja. A család nem érti, hogy mi zajlik Jézussal. Hatalmas tömeg követi minden lépését itt már, bármerre jár, hirdeti az Isten országát, gyógyulások, szabadulások történnek, és a család úgy látja, hogy mindez a fiú, Mária oldaláról nézve, az anya oldaláról nézve a fia, vagy a testvérük kárára megy. Azzal kezdi Márk, hogy még enni sem tudtak emiatt, olyan tömeg van Jézus körül, és ugye egy igazi édesanyát, vagy egy igazi rokonságot, mi ezt meg jobban, mint hogy a gyereknek már enni sincs ideje. Ha már enni sincs ideje, akkor nagyon nagy a baj, akkor ott nagyon nagy baj fog történni, rámegy az egészsége, és mi lesz ebből, nem eszik. De persze ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert amikor elindulnak, hallják ezt a hírt, amikor elindulnak Jézushoz, akkor azt olvassuk, hogy elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. És ez nem jelentéktelen vád. El akarják fogni, ez máshol a letartóztatásnak a szava, meg akarják ragadni, mert magán kívül van. Ez akkor sem jelentéktelen vád, ha azt mondjuk, hogy a családi szeretetből fakadó aggodalom, féltés, meg nem értés van mögötte. De lényegében mégiscsak azt állítják Jézusról, az anyja a fiáról, a testvérek a testvérről,
hogy őrült.
A jelenet pedig azzal végződik, hogy Jézus és a Jézus anyja és a testvérek megérkeznek, megállnak a házon kívül, beküldenek Jézusért, és Jézus nem megy ki, hanem Jézus körbenéz a vele bent ülőkön, és azt mondja, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Kemény, kemény válasz. Ez a családi konfliktus súlyos, mert egyik oldalról az a feltételezés hajtja, hogy a fiú elvesztette az eszét, aki különben mi tudjuk, az Isten országát hirdeti. A másik oldalról meg súlyos, mert úgy tűnik, hogy Jézus megtagadja a saját családját, ami a korabeli, a miénknél sokkal hagyománytisztelőbb világban még óriási botrány, mint ma. Valaki persze szépíthetné a történetet azzal, hogy na jó, de hát minden mögött csak a féltő anyai szeretet van, de Márk evangélista nem hagyja meg nekünk ezt a lehetőséget. A családdal való konfliktust egyértelműen párhuzamba állítja az írástudókkal való konfliktussal, vitával, és ezzel azt éri el, hogy még ijesztőbb a helyzet. Hogyan teszi ezt Márk? Először úgy teszi, hogy használja az úgynevezett szendvics technikát, elkezdi a történetet, Jézus anyja és a testvérek meghallják, hogy mi történik Jézussal, és elindulnak, mert magánkívül van megkerült fogni. Utána jön egy másik történet, Jézus vitája a farizeusokkal, az írástudókkal, és utána a végén megérkezik a család, és beküldenek Jézusért. Miért teszi Márk evangélista a családi konfliktus közepébe az írástudókkal való konfliktust? Nyilvánvaló, hogy párhuzamba állítsa, és azt mondja, nézzétek meg, Jézus mindenkivel szembe kerül. A másik pedig az, hogy azzal, hogy az írástudók azzal vádolják Jézust, hogy ördög van benne. Hogy az ördög hatalma teszi, amit tesz. Mert letagadhatatlannak a csodák, de hát elfogadni meg nem fogadják el. És ezért azt mondják, csodát tesz, igen, de az erő ördögi erő, okkult manipuláció. Ez a vád nem áll nagyon messze attól a vádtól a korabeli világban, hogy megőrült, hogy magánkívül van. Ördöngösnek lenni, őrültnek lenni, abban a világban majdnem ugyanaz. A helyzet tehát nagyon súlyos. Jézus tehát menthetetlenül kívülre került. Hirdette az Isten országát, tette az Isten akaratát, és az eredmény, hogy konfliktusba kerül, és családján, és a vallási tradícióján is kívül találja magát. Kint van, és kint lenni, kívül lenni, valljuk meg, nem jó. Kívül lenni keserves és nehéz. Különösen akkor nehéz kívül lenni, ha ez az Isten iránti engedelmességből fakad. Nemrégen beszélgettem egy testvérünkkel, akit Isten lelke megelevenített, fellelkesített, és a saját gyülekezetében a lelkipásztora beleegyezésével elkezdett egy alfa kurzust, és ezen keresztül többen megújultak a hitükben, voltak teljesen távolállók korábban a gyülekezettől, akik ezen keresztül bekapcsolódtak a gyülekezetbe, és egy nagyon-nagyon jó tapasztalatai voltak, és nagyon-nagyon lelkentezett ebben. És az első ilyen kurzus után úgy tűnik, mintha a lelkipásztor megijedt volna, mit fognak mások erről mondani, hova vezet az út, hova jutunk ezzel, hogy a gyülekezetben egyeseknek felébred a hite, és ezért megvonta a támogatását ettől a ismerősömtől. Azt mondta, hogy ne nagyon tedd, ne tedd ezt a gyülekezetben. Kívülre került. Azt érzi, hogy belevágott valamibe egyedül Jézusért, megáldotta Jézus ezt a gyülekezetükben, és utána azt mondják neki, hogy inkább ne csináld. Nagyon fájdalmas, nagyon keserves. Kívülre került. Küszködik ezzel az érzéssel. Mit csináljon? Tele van keserűséggel és csalódással. Persze, talán sokkal fájdalmasabb, amikor a család, a szeretteink értetlensége, közömbössége, többek esetében akár a szembenállása vagy a gúnyolódása az, ami bennünket ér. És ezt újra és újra átélik azok közöttünk is, akik Jézushoz fordulnak, és egy új módon kezdenek el élni. Amikor valaki csak annyit mond, hogy esetleg elkezdek templomba járni, azt még úgy a család is esetleg elhordozza. De amikor valaki elkezdi az Isten akaratát tenni, az nagyon sokszor oda vezet, hogy azt mondják a közeli hozzátartozói családtagjai, akik nem így élnek még, vagy barátai, hogy hát te megbolondultál. Amikor azt látják a családtagok, hogy a hited miatt egyszer csak egészen máshoz kezded el intézni az anyagi ügyeidet, máshogy viszonyulsz a pénzhez, akkor azt mondják, hogy megőrültél. Amikor esetleg azért, mert Jézushoz fordultál, és Isten szerint akarsz élni, máshogy kezded el a kapcsolatok kérdését, szerelem kérdését megélni, mint ahogy a társadalom 99%-a megéli, és azt mondod, hogy egy Isten előtt tisztán akarod ezt megélni, akkor azt fogják mondani, hogy ne haragudj, de így ebben a világban nem lehet jutni semmire. Elment az eszed? Miért gondolod, hogy neked menni fog? Vagy amikor valaki, ez is megtörténik újra és újra, Isten újat kezd az életébe, és ezért megjelenik az életében az, amit a gyülekezetben úgy nevezünk, hogy szolgálat. És az idejéből, az energiájából ad a gyülekezetnek, szolgál. És akkor azt mondja a családja, hogy miért pazarodott, miért jön az álszent, miért nem a családoddal törődsz inkább, miért mész oda és adod az idődet meg az energiádat a szolgálatban? Hát bolond vagy te? Amikor valaki elkezdi Isten akaratát cselekedni, nagyon könnyen kívülre kerül. És ez nagyon keserves, szomorú és fájdalmas mindannyiunknak. Ki kell mondanod, ha ez van a te életedben, ki kell mondanod, néven kell nevezned a valóságot. Kívülre kerültél. Jézussal együtt kint vagy. Kívülre kerültél. Ez nem azt jelenti persze ma, hogy nincsen kapcsolatod a családoddal, vagy otthagyod őket. Ez sokszor csak egy belső lelki kívülre kerülést jelent. Ki kell mondanom, kívülre kerültem Jézusért, Jézussal el kell hordoznom ezt a meg nem értést, el kell hordoznom ezt a közömbösséget, el kell hordoznom ezeket a megjegyzéseket. Értem, hogy miért, mert Jézus is kívülre került, de jó, hogy vele együtt, és érte vagyok kívül. Hadd mondjam azt, hogy világos legyen ez, Jézus követésének lehet a családdal való meghasonlás a következménye, de semmiképpen sem feltétele. Nem arról van szó, hogy az a jó keresztény, akire biztos azt mondja a családja, hogy hát te megőrültél, félreértés ne essék. Következmény lehet, feltétel nem lehet. De hol vagyok? Mert tudjátok, azért fontos ezt látni, mert Jézus követése nem lehet a számunkra, kinn is vagyok, benn is vagyok. Jaj, de nagyon boldog vagyok. Pont nem vagyok boldog, mert a kinn is vagyok, benn is vagyoknál nagyobb nyomorúság kevés van. Pedig sokan ezt a bujócskát szeretnénk játszani. Ezt a bujócskát, mert félünk, hogy valahogy a munkahelyen vagy a családban is benne akarunk lenni, meg ne hasonuljunk, de az Isten népében, az Isten országában, az Isten családjában is benne akarunk lenni. És ez azt jelenti, hogy nem az motivál, nem az irányít, hogy hogyan lehetek engedelmes Isten akaratának, hanem az irányít, hogyan lehetek mindenhol bent. Mindenhol bent. És akkor jön az, hogy itt is vagyok, ott is vagyok, itt se vagyok, ott is vagyok, kinn is vagyok, benn is vagyok. De ez nem lehetséges, mert Jézus kívülre szorult. És a Bibliában az egyik újszövetségi elnevezés az egyházra, eklészia, régies magyar fordításban eklézsia, azt jelenti a kihívottak közössége. A Bibliában az egyház a kihívottak közössége, akik valahonnan kikerültek Jézus miatt, Jézus hívásával, Jézussal együtt. Természetesen mindjárt fogunk erről beszélni. Az a Jézus, aki valahonnan kihívott, valahova be is hívott, Nem azt jelenti, hogy otthontalanok lettünk, de lássuk, hogy ez, hogy itt is vagyok, ott is vagyok, kinn is vagyok, benn is vagyok, nem megoldás, nem boldogság, nem harmónia, hanem gyávaság és nyomorúság. Ez tehát az első dolog. Ha Jézus akaratát cselekesszük, konfliktusaink lesznek, és ez azt jelenti, hogy kívülre kerülünk vele együtt, és ezt a kintlétet el kell tudnunk fogadni. Tudjuk, hogy hova tartozunk. A második dolog, hogy Isten cselekvése, Isten akaratának a cselekvése az igazi mérce, és az egyedül érdemes mérce, arra nézve, hogy hol vagyok és ki vagyok, azért, mert aki Isten akaratát cselekszi, az új családot nyer. Az bent lesz. Jézus a kettős elutasítás vagy kivettetés után a család meg az irányítók részéről bent ül a házban, ahogy olvastuk, ahogy mondtam, és ott vannak vele a tanítványok meg többen az őt követők közül, és ugye azt mondja, hogy körbenéz rajtuk, és azt mondja, hogy íme az én anyám és az én testvéreim. És akkor megkérdezzük, de hogyan értjük ezt? Vajon Jézusnak mennyire volt valóságos, hogy ezek az emberek, akik hallgatnak rá, akik az Isten akaratát vele együtt cselekedni akarják, ezek az ő új családja. Hajlamosak vagyunk ezt úgy hallani, nem, hogy nem csak a kínjában vagy a magányában, egyfajta csökönyösségben mondja ezt, hogy hát ezek az én családom. Nem csak valami pótlék ez az igazi helyet, nem csak valami gyenge önigazolás, magabizonygatás, egy ilyen kijelentés. Hogy hát ha már kikerült, meg ennyi baja van, hát ráfanyolodik, hogy azt mondja, hogy hát ezek az én családom, de hát ti is tudjátok, én is tudom, hogy azért ez nem az igazi. Megélheti-e valaki azt, hogy az Isten népe, a gyülekezet közössége család? És ahelyett, hogy most erről én mondanék többet, hallgassunk meg egy bizonyságtételt Gyura Gábortól és Anikótól, hogy az ő számukra mit jelentett ez az elmúlt időben. De aztán ne féljetek, jövök még, úgyhogy lesz még itt sok minden. Gyertek! Én le is ülök.
Kisfiunkra, Bálintra, remélem azért látszik valamennyire az hát nagyon sokat kellett várnunk. Sokat imádkoztunk érte így kettesben Anikóval is, gyülekezetben, házi csoportokban, barátokkal, és amikor végre megfogant Bálint, akkor azt éreztük, hogy most jött el ennek az ideje, hosszas várakozás után, végre most egyenesbe jöttünk, megkaptuk egy ilyen ajándékként Bálintot. És aztán hát egészen a 27. hétig, a terhesség 27. hetéig így is érezhettük ezt. Amikor az egyik ilyen orvosi vizsgálaton egy ilyen rendellenességet találtak Bálinnál, amiről kiderült, hogy nagyon súlyos. De azt kell tudni erről a betegségről, az a neve, hogy rekes sérv, hogy ott, ahol más babáknak a tüdeje van, ott neki a ultrahang felvételen a beleit, a máját, a gyomrát látták, tehát felszúztak ezek a szerveim, mert lyukas volt az a rekesz, ami elválasztja ezeket a szerveket, és ezért neki nem fejlődött ki rendesen a tüdeje. És igazából nem nagyon tudtak akkor nekünk az égvilágon semmi bíztatót mondani az orvosok. Rákerestünk interneten, és hát azt láttuk, hogy sok ezer kisbabából egynek van ilyen betegsége, és hát akinek ilyen betegsége van, azoknak a kisbabáknak a többsége bele is hal ebbe a betegségbe. És ami nekem igazán ilyen ijesztő volt, amikor azt elmondták, hogy azt úgy mondták az orvosok, hogy ha minden jól megy, és minden jól sikerül, akkor megpróbálják megműteni. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy esélye legyen Bálinkának így az életre, az orvosilag azt jelentette, hogy egyáltalán még ahhoz is el kell jutnia, hogy megműthessék őt, hogy műthető állapotba kerüljön, de még az sem jelenti azt, hogy biztos, hogy ő élni fog. És amikor azt megtudtuk, akkor hát nagyon sok minden kavargott bennünk, de talán leginkább két dolog. Egyrészt az, hogy miért velünk történik ez a tehát a kétségbeesés, hogy annyit vártunk rá, annyit imádkoztunk, és pont Bálintkával történik ez a betegség. Így gondolkodtam azon is, hogy annyira sok kisbabát a szülei nem vállalnak, hogy ilyen nem kívánt terhességek vannak, és mi meg annyira szerettük, és hogy pont Bálinkával történik ez a betegség, annyira szóval nehéz volt az egészet így már csak feldolgozni, felfogni. A másik meg a tehetetlenség, amit éreztünk, kérdeztük, hogy mit tehetünk azért, hogy akkor Bálinkának jobbak legyenek az esélye, és azt mondták, hogy semmit az égvilágon. Nem semmiféle kezelés, semmiféle gyógyszer, semmi sem javítja olyan az esélyeit, ami először egy ilyen nagyon tehetetlenséget éreztünk, hogy az nem létezik, hogy nem tehetünk semmit a kisfiunkért. Aztán utána, ahogy dolgoztuk fel a dolgokat, rájöttünk, hogy az azt jelenti, hogy úgyis fel lehet ezt fogni, hogy nincs más, mint hogy imádkoztatunk ért. Tehát semmi sem lehet ember lecsinálni ezen a kisfiúért, csak imádkozni, és hogy ez csak ez nem azt jelenti, hogy csupán imádkozni, az a legtöbb, amit tehetünk, úgyhogy mi orvosilag tehetetlenséget jelentett, az nekünk átment egy ráutaltságra Istenre, hogy egyszerűen csak Istenhez tudunk menni, és csak Isten tud segíteni Bálinkán.
Folytatom innen én. Igen, ez a tehetetlenség, ahogy Gábor is mondta, ez valahol jó is volt, mert hogy teljesen elengedtük is, hogy nekem ez nagyon nehéz, mert én egy borzasztó aggódó ember vagyok, magamért, mindenkiért. És jó érzés, azért volt ez jó érzés, mert egyszerűen annyira el tudtam engedni, és Isten ezt annyira segített ebbe, hogy nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy Isten kezébe tegyük őt. Viszont az ő szeretete hozta létre, alkotta meg és formálta. És ami még nekem nagyon nagy segítség volt, hogy rögtön, ahogy kiderült ez a betegség, a terhességem alatt írtam egy csomó e-mailt nektek, és tudtam azt, hogy hordozzátok imádságba. Tudtam azt, hogy így együtt könyörgünk Istenhez. És egyszerűen annyira sok erőt adott ez nekem, hogy ti itt voltatok, hogy Isten ezáltal gyógyított minket, és ezáltal nagyon sok támogatást adott is. És az az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így valóságossá vált. Eddig csak úgy tudtam, hogy van ilyen, de most ténylegesen éreztük, hogy van ilyen, hogy egymás terhét hordozni. Tartottunk néha itt csendességet ketten, amikor nem tudtunk eljutni gyülekezetbe, és egy ige fogott meg nagyon minket, ha olyan hitetek volna, mint a mustármag, hegyeket tudnátok megmozdítani, és akkor annyira az volt bennem, hogy Uram, hegyeket szeretnék megmozdítani, azt szeretném, hogy egy ilyen betegségből csak úgy meggyógyuljon, azt szeretnénk, hogyha csodát tennél, és emberek rácsodálkoznának arra, hogy milyen hatalmas is vagy te. És folyamatosan ezért imádkoztunk, és jó volt az, hogy ez a hit, ez néha ugyan hullámzott, de végig így velünk volt. Isten ezt a hitet végigadta nekünk, így az egész terhesség alatt is. Sokkal könnyebb volt így. Tehát nem aggódva, nem bizonytalankodva, hanem tudtuk azt, hogy egy biztos kézbe van a mi gyermekünk. És aztán eljött ez egy tervezett császár volt, mivel ugye beteg volt, és előtte többen eljöttetek hozzám meglátogatni. Ezt köszönöm, ez nagyon jól esett együtt imádkozni, együtt énekelni, együtt beszélgetni. És a szülés előtti este, ugye mondtam, én borzasztó félős vagyok, kaptam rengeteg SMS-t tőletek, tök jól aludtam. Tehát, hogy így tényleg így egyszerűen nem féltem. Úgy mentem oda, reggel 7 órára úgy mentünk oda, hogy nem volt bennem ilyen borzasztó nagy félelem. Lesz, ami lesz, úgy voltunk vele, hogy igen, most itt az idő, Uram, hogy történjenek az események. És akkor megszületett Bálint, őt rögtön lélegeztetőgépre rakták, ugye már nem tudott lélegezni, én nem is láttam. És ez nagyon bántott, nagyon rossz érzés volt, hogy a kisfiunkat, vagy kisfiamat én nem láthattam, Gábor látta, és ahogy engem levittek az őrzőbe, nagyon jó fejek voltak a mentősök, és ezért nagyon hálás vagyok is nekik, hogy lehozták az ilyen inkubátorba hozzám, és így a lábát megsimogathattam, és ez nekem akkor ez ilyen hihetetlen élmény volt. És őt akkor elvitték a klinikára, és itt kezdődött tulajdonképpen a küzdelme az kis életének, de itt kezdődött az is, hogy Isten hatalmas csodát tett, és most itt lehet velünk. A műtét volt ugye a probléma, hogy műthető lehet-e, vagy lesz-e. Mondták, hogy elég rossz állapotban van, ugye nem lehetett tudni. Aztán csodák csodájára ezt az orvos mondta, hogy egy kegyelmi időszakot vártak, hogy lehessen műteni, és ez a kegyelmi időszak bejött, ez volt a második nap, a születése utáni második nap, ami nekünk nagyon nagy csoda volt, mert nem gondoltuk, hogy ilyen hamar műthető lesz. bevallták a rekesszén azt a lyukat, levitték a szerveit, és vártuk, hogy mi lesz a tüdejével, hogy kitágul-e magától vagy sem, de még folyamatosan lélegeztetőgépen volt. 3 nap után mehettem be hozzá. Nem is tudom elmondani, milyen élmény volt. Ilyen csomó csövek lógtak ki gyakorlatilag belőle, alul-felül száján. Az infúzió, a katéter, a minden, tehát gyakorlatilag minden életfunkciója, ami kell egy embernek, azt ő, neki a csövek irányították, és nagyon rémisztő volt, ahogy így először bementem, és csak sírni tudtam. És akkor így Gáborral megsimogathattuk megint a lábát. Az ilyen nagyon jó érzés volt, egyébként aludt, tehát végig altatásban volt, és elkezdtünk neki énekelni. Gondoltuk, hogy biztos ismeri azért a hangunkat, vagy haj, nem tudom, nem tudjuk, mit hal, mit nem hal egy ilyen kisbaba. Elkezdtünk neki énekelni, és az egy ének, ami nagyon előttünk volt, ez az Urad vagyok is, gyógyítód, így szól Izrael szentje, aminek a második verszakasz, hogy Uram vagy te, és gyógyítom. És hogy így megvallani, hogy hiszem azt, hogy igenis ő az Ura és gyógyítója is, és ezt a nevébe is mondjuk. És ezt énekelgettük neki minden nap, ahogy bementünk. Imádkoztunk érte. Mondtuk neki azt, hogy nagyon sokan imádkoznak érte, úgyhogy, úgyhogy nincs egyedül. Zsoltárokat olvastunk neki. Nehéz időszak volt. Minden nap jártam be hozzá, jártunk be hozzá. És közben folyamatosan küldtem nektek az SMS-eket, és tudósítottak párotokat, hogyan is zajlanak az események, és ti meg így bátorítottatok minket. Ez nagyon sok erőt adott. És aztán napról napra szépen javult. Levették a lélegeztetőgépről, morfiumot is kapott egyébként így a fájdalmaira, arról is így leállították. Egyre jobban, egyre stabilabb lett, és akkor is kaptam azt az igét az útmutatóból, hogy pillanat. Jézus, a Máté 15:28. Jézus így szólt a kánaáni asszonyhoz: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. És ez így annyira tudtam azt, hogy igen, ez lesz, hogy meg fog gyógyulni, és hogy Isten így a szeretetével így gyógyítja őt. És így is mentünk be egy nap hozzá, amikor kiderült, hogy elkapott valami bacillus, vagy baktériumot, és belázasodott. És megint visszarakták a lélegeztetőre, tehát hogy megint így visszaesett a légzése. Amikor azt éreztem, hogy na, ez egy olyan támadás, amit az ördög ad, és hogy nem akarom a hitemet elveszíteni emiatt, hogy jött egy ilyen támadás, és ugyanolyan kitartóan imádkozni szeretnék érte. És meg is gyógyult belőle elég gyorsan, felépült, és 12 nap után átkerülhetett egy nem annyira súlyos szobába, ahol láttam életében először ruhába. Ez nekem ilyen nagyon nagy élmény volt, és meg is foghattam. Kicsit féltem is tőle, mert olyan kis törékeny volt. És aztán elkezdhettem etetni, és 17 nap után hazahozhattuk. A tüdeje szépen kitágult, nem teljesen, de így tágul, és hogy funkcionálisan teljesen jól működik, tehát tud lélegezni, és teljesen egészséges. Mondták, hogy úgy hozzuk haza, hogy úgy kezeljük, mint egy egészséges babát. Két dolgot szeretnék így tényleg nem húzni az időt, csak elmondani. Az egyik az, hogy Isten hatalmas csodát tett. Ezt mondtuk az orvosoknak is, de ők is mondták, hogy 17 nap után hazakerülni egy ilyen súlyos betegség után ritka. Gyakorlatilag nincs ilyen. És hogy beszéltem ott egy anyukával, akinek szintén rekessérves volt a babája, januárban született, ő februárban, és még mindig ott volt, és mindig rosszabb állapotban volt, mint ő. A másik kisbabát, ezt csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy Isten mekkora csodát tett. A másik baba, akinek ugyanilyen betegsége volt, bele is halt. És amikor ezt itt hallottuk, még nagyobb hálát adtunk, hogy Uram, egyszerűen fantasztikus csodát tettél az életébe is, és egyszerűen dicsőség neked ezért. És mindig is ez van a szívemben, amikor így róla beszélek, hogy ő egy bizonyság arra, hogy Isten mennyire hatalmas, és milyen gyógyító ereje van. És ez a családnak is, Gábor családja teljesen ateista. És amikor ezt így meghallották, meg folyamatosan ugye tudták, követték az eseményeket, és kérdezték, hogy hogy bírjuk, és mondtuk, hogy rengeteget imádkozunk, és egy gyülekezet áll mellettünk, akik rengeteget imádkoznak. És hiszem azt, hogy nekik ez, és tudom is, és látom is rajtuk, hogy ez valami így elindult bennük, hogy igen, hogy van ilyen, tényleg, és hogy van ilyen, vannak ilyen emberek, van ilyen gyülekezet, Isten tényleg ilyen lenne, és ez egy nagyon nagy bizonság például az ő életükben, és remélem, hogy Bálintka esete így nagyon sok ember életében majd bizonság lehet Isten hatalmáról és gyógyításáról. A másik dolog, amit viszont szeretnék nektek különösen elmondani, ez tényleg ez, hogy családra lehetünk így a gyülekezetben, hogy az első pillanattól fogva annyira mellettünk álltatok, és hagytátok, hogy Isten szóljon hozzánk. És ezt köszönöm nektek, és köszönöm azt, hogy így együtt zörgethettünk a Jézusnál, és könyöröghettünk.
Köszönjük szépen. Hát ez az Isten családja, amiről Jézus beszél. Így ír erről Viski Ferenc: ahol atya van, ott család van. Ahol család van, ott otthon van. Ahol pedig igazi otthon van, ott melegség van. Egyedül ebben az otthonban szűnhet meg idegenségünk. Itt nem vagyunk többé béresek, szolgák, zsellérek. Annak a kegyelme, aki bennünket elhívott, lerontotta a válaszfalakat, és polgárságot ajándékozott nekünk a mennyei városban, ahová az ő neve által befogadtatunk. Csodálatos valóban ez az atyai ház, ennek a háznak a melege, a tüze. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez a család, a mi családunk tökéletes lenne. A legidősebb testvér Jézus, ő tökéletes ebben a családban, de mi a többiek nem vagyunk azok. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a családban, mint minden családban nincs fáradtság, nehézség, küszködés, bántás, megbocsájtás. A keresztény gyülekezet, mint család nem azt jelenti, hogy mindig minden valamilyen tökéletes harmóniában úszik, tudjuk jól, de mégis erről beszél Jézus. És ezért, amikor az a kérdés, hogy mire érdemes felépíteni az életet, és mi az a szilárd pont, amire érdemes ráállni, hogy mihez mérve vagyok kint, vagy vagyok bent, amikor ez a kérdés, akkor legyen a válasz számunkra az, amit Jézus mond. Eljut-e hozzád ez ma? Az a csoda, hogy Jézus itt van közöttünk, itt van bent, itt és most velünk, körbenéz rajtunk, és azt mondja: íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ti vagytok az én családom, és én a tiétek vagyok, hozzátok tartozom, és ti hozzám. Velem vagytok bent, és éljetek ebben teljes szabadsággal. De végezetül még kell egy dologról beszélni: hogyan lehet Isten akaratát cselekedni? Hiszen azt mondja Jézus, hogy az az én családom, aki az Isten akaratát cselekszi. De ez hogyan lehetséges? Van ebben a szakaszban egy kép, amit Jézus az írástudóknak adott válaszában mond el, ami megválaszolja ezt a kérdést. A kép így hangzik: senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Ez a kép, ez a példázat, ez a történet, ez a mi történetünk, ha tetszik, az akaratunk története. Ki tudja tenni az Isten akaratát? Ha őszinték vagyunk, azt kell mondanunk: senki. Mert az akaratunk fogoly. Az akaratunk valami, valaki erősebb fogja. Gyakran nincs meg bennünk, hogy a jót akarjuk, az Isten akaratát akarjuk. De még ha meg is van bennünk, hogy azt akarjuk, az akaratunk fogoly, mert gyenge, mert béna, mert nem tudja tenni. Nincs bennünk erő. Ezért a kép alapján, amit Jézus mond, igaz ránk, az erős ember házában voltunk, vagyunk mindannyian. Bezárva, megkötözve, megbénítva. Az ember fogoly. És Ézsaiás prófétával, amit olvastunk, vele együtt kérdezhetjük gyakran, el lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? A hős itt az ördög, az erős ember, aki zsákmányul tart. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? És utána elhangzik az örömhír. A válasz. Igen, mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól megmenekülhet a zsákmánya. Ha jön egy erősebb, aki lefegyverzi az erős embert, mondja Jézus, aki a sátán, akkor kihozza onnan a zsákmányt, a foglyokat, az akaratodat, az egész életedet. Hogyan? Hogyan tette ezt Jézus? Ez a világ legnagyobb csodája, ez a világ legnagyobb titka. Hogyan hozta el Jézus a zsákmányt, bennünket, hogyan szabadít ki az erős ember házából, hogy mi tehessük az ő akaratát? Hatalmas csodával. Úgy, hogy hagyta magát. Ő az erősebb hős, az erős ember által hagyta magát megkötöztetni. Hagyta magát a keresztfára feszítetni. Hagyta ő az erősebb, hogy átüssék a kezeit szögekkel, meg a lábait, és oda szegezzék a keresztfához. Engedte magát legyőzni. Ő az erősebb, hogy a másik erős ember, a sátán azt higgye, hogy ő a legerősebb, hiszen megint győzött. Hagyta magát, és újabb zsákmányt szerzett a gonosz, hiszen megint bevitt valakit, nem is akárkit, Isten fiát, a saját házába, a saját hatalmába. Bevitte Jézust a halálba, a kárhozat világába, bezárta a saját palotájába. Bezárta oda, ahol azt gondolta, hogy egyedül neki van hatalma. Bezárta Jézust oda, ahova mindannyian be vagyunk zárva. És 3 napig Jézus ott volt, megkötözve, leláncolva, holtan, vesztesen. De amit az erős ember nem gondolt, hogy a 3. napon az atya szavára Jézus felkelt, újra élt, legyőzte a halált, kijött a sírból, és tudjátok, mit tett? Ezáltal legyőzte az erős embert. Kijött a sírból, de miért? Legyőzte az erős embert, ha az erős ember hatalma a halál, és ő kijön a halálból, akkor legyőzte őt. De miért? Azért, hogy kihozzon téged, és kihozza a te akaratodat a fogságból. Mert amikor a kérdés az, hogy hogyan tehetem Isten akaratát, hogyan leszek az ő családjának a része, akkor a válasz nem az, hogy majd összeszedem az erőmet, és elég jó fiú leszek, hanem az, és ez az evangélium, hogy Jézus kihív, kihoz és kiszabadít. Hogyan tehetett tehát az ő akaratát? Hogyan lehetsz hálás, boldog, elégedett szívvel bent az Isten országában, az Isten családjában? Hogyan lehetsz végre szabad attól a vágytól, hogy kinn is legyek, benn is legyek, mindenhol megfeleljek? Úgy, hogy itt és most, ma Jézust, a leghatalmasabbat, a testélet isteni akaratot behívod a saját életedbe. Behívod a saját gyenge akaratodba. Behívod a saját személyes valódba. Nincs más út, és nem érdemes más utat próbálni. Mint hogy azt mondod újra és újra, élj bennem Jézus, legyen meg bennem a te akaratod. Én a tiéd vagyok, és te az enyém vagy. És mostantól, ettől
semmi el nem választhat. És mivel Isten megmutatta ma nekünk a hatalmát azon a bizonyságtételen keresztül, amit Anikó és Gábor megosztott, és ez azt jelenti, hogy Jézus valóban közöttünk van, ezért most azt szeretném kérni, hogy ha valaki tudja, hogy eddig kint volt, és Jézus ma megszólította őt, és képes azt mondani, kész azt mondani Jézusnak, jöjj a te akaratoddal az én életembe, jöjj és légy az én életemnek az ura, mert ezt még soha nem mondtam így ki, akkor ezt mondja el velem egy imádságban. De először vállalja ezt Jézus és a bent lévők előtt, azzal, hogy feláll. Tehát ha valaki most kész arra, hogy Isten akaratát, Jézust magát behívja az életébe, és azt mondja, hogy én a tiéd vagyok, és bent akarok lenni a te országodban, akkor álljon fel ott, ahol van, és így fogunk érte imádkozni. Csukjuk be a szemünket, nem egymást nézzük, de akit az Isten lelke hív, az álljon fel. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk hatalmadért és szabadításodért, hogy legyőzted a bűnt és a halált, hogy legyőzted az erős embert, hogy megkötözted az ördögöt, hogy bennünket kihívjál az életre, a világosságra és a szabadságra. És így állnak, Urunk, most előttünk, előtted ezek a testvéreink, akik azt mondják ezen a napon, hogy ma átadom neked az életem. Hogy ma téged a testélet isteni akaratot, az életet, a világosságot, a szabadítást behívlak, beengedlek az életembe. Hogy ma egészen új kezdődött, mert eddig kint is voltam, bent is voltam, de ma tudom, hogy egyedül te vagy az, akihez tartozni érdemes, hogy te adsz szeretetet azok iránt, akik kívül vannak, hogy te adsz erőt elhordozni azt, amikor mások megvetnek, kigúnyolnak, hogy hűségesen veled járjam az utat. És ezért most így imádkozunk mindannyian, akik bent vagyunk, te nálad, te veled, ezekért a testvéreinkért, szent lelkednek hatalmas erejével tégy bizonyságot a szívükben arról, hogy te velük vagy, hogy te befogadtad őket, hogy ők mostantól fogva örökké a te családodnak a részesei, és hogy te tőled őket semmi el nem szakíthatja. Erősítsd meg őket, hogy megtapasztalják a család szeretetét, és hogy ők is a család részévé válva adjanak abból, amit nekik adtál. Az Úr Jézus nevében, édesatyánk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, szabadító, gyógyító királyunk, eléd hozzuk most az összes nyomorúságunkat, betegségünket, kötözöttségünket. Jöjj és mutasd meg magad az életünkbe. Imádkozunk azokért, akik megkeseredtek, betegségek, fájdalmak, terhét hordozva. Kérünk téged, hogy testileg, lelkileg gyógyítsd, bátorítsd, vigasztald őket. Könyörgünk azokért, akik céltalanná, üressé váltak, akik a mindennapi élet robotjában elvesztették az élet szeretetének az érzését, akik csak azt élik meg, hogy egyik nap pereg a másik után, de maguk sem tudják, hogy miért. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelked eljövetelével, evangéliumod hatalmával hozz az ő életükben reménységet, célt, életet. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek nagyon fáj, hogy szeretteik, családtagjaik nem értik meg őket, akik esetleg tudják, hogy türelmetlenül válaszoltak az ő kérdéseikre, vagy az ő elutasításukra. Kérünk, adj újra reménységet az ő szívükbe, hogy te munkálkodsz az ő családjukban. Így imádkozunk most különösen Bálint nagyszüleiért, mert mert hallottuk, hogy őket megindította a te cselekedeted, hogy munkálkodj ő bennük, és hívd őket magadhoz. És így imádkozunk mindannyian, akik imádságban hordozunk szeretteket, családtagokat, szülőket, testvéreket, gyerekeket, hogy forduljanak hozzád, adj nekünk hitet és kitartást az imádságban, hogy meglátjuk egy nap, ahogy te eljössz, ahogy te cselekszel, és ahogy te elérkezel. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk közösségéért. Urunk, emberek vagyunk és bűnösök, és ezért újra és újra van közöttünk viszály, bántás, irítség, féltékenység. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és taníts bennünket megbékélni, megbocsátani, a szeretetnek az egységét újra és újra helyreállítani, mert belőled élünk. Kérünk téged azokért, akik úgy érzik, hogy csalódtak, mert megbántotta őket egy testvérük, pedig azt gondolták, hogy a te családodban nincs bántás. Urunk, hívd őket megbocsájtásra, segíts nekik megengedni, elengedni a szívükből a haragot, a keserűséget, a gyűlöletet. Add, hogy valóban szerető közösségként tudjuk egymást hordozni, egymás terhét hordozni, és így betölteni a te törvényedet. Imádkozunk, Urunk, a mi hazánkért, ezért az országért, hogy mondjad el ennek az országnak, hogy urad vagyok és gyógyítód, mert oly sok sebből vérzünk, viszály, széthúzás, gyűlölet, rablás, erőszak, pénzimádat. Oly messze kerültünk az élettől, oly messze kerültünk attól, hogy egymást szeretve, egymást tisztelve, még ha különbözőek is vagyunk, éljünk ebben az országban, ebben a társadalomban, ebben a népben. Kérünk téged, hogy tekints le ránk, és hozzál megújulást ennek a népnek, hozzál ébredést, áraszt ki szent lelkezet, hozzál gyógyulást. Uram, így áld meg a választásokat, áld meg az új kormány felállását, áld meg azokat az embereket, akik vezető pozícióba kerülnek. Adj nekik irántad való alázatot, adj nekik becsületet, adj nekik hitet, adj nekik tőled való látást, adj nekik tőled való bátorságot. Hozz gyógyulást a mi népünknek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.